Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Hogyha történész szemmel nézzük a vidéket, a keleti frontot, akkor nem is hasonlóságokat, de mindenképpen visszatérő refrént fedezünk fel, hiszen a II. Világháború egyik legnagyobb páncélos csatája környékén most ismét ropognak a fegyverek, másként, más technikával. Az egyik ellenfél ugyanaz, a másik az változott, de azt szeretnénk a tetőteraszon kideríteni, hogy azon kívül, hogy földrajzilag ugyanarról a vidékről, Kurszkról beszélünk. Van-e valamilyen egyéb hasonlóság, és Gecse Gézát faggatom erről, aki történész, anyanyelvi szinten beszél oroszul, ismeri mindazt, ami nagy politikai hatalom technikai szempontból a birodalmi orosz gondolkodásról érdemben elhangzott és megtörtént az utóbbi nagyjából egy század alatt. Úgyhogy Géza, fókuszáljunk egy kicsit a terepre. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hát próbáld vázolni a te olvasatodat. Mi ez az ellencsapás? Egyfajta propaganda jellegű csel, valamilyen jól kigondolt sorozatnak az első etapja, vagy hát a forgandó hadiszerencse?
Arról van szó, hogy a Donbászban, amely ugye ezzel a területtel majdnem szomszédos, az oroszok nagy áldozatokkal járó haditechnikát, főként tüzérséget bevető támadással folyamatosan jutnak előre. És az ukránok itt a védekező pozícióban vannak, de ennek ellenére az állásaikat nagyon nehezen tudják tartani. Viszont a Kurszki terület elleni csapással gyakorlatilag egy meglepetést okoztak az oroszoknak, hiszen ez egy sík vidék. A páncélos csaták megvívására például tökéletesen alkalmas, miként azt a II. Világháború története is produkálta. És ne felejtsük el, hogy a II. Magyar Hadseregnek is itt volt az elhelyezkedése, és a Jáné Gusztáv még 1942 őszén jelentette a honvédelmi miniszternek azt, hogy kéri a kormányzótól a felmentését, mert hogyha nem kapják meg azt a fajta támogatást, ami szükséges ahhoz, hogy az állásaikat, azokat jól tudják védeni, akkor ez a védekező pozíció, amit ők felvettek, ez katasztrófával fog végződni, és épp ezért kérte is a felmentését Horthy kormányzótól. Ez egy más kérdés, hogy a honvédelmi miniszter nem adta át a Jáné Gusztávnak a kérését, kívánságát a kormányzónak, és 1943-ban, amikor az oroszok ezen a partszakaszon támadtak, vagy ezen a frontvonalon, ahol egyébként most a harcok folynak mindkét részről, tehát hogyha szabad úgy fogalmaznom, akkor ugye a teljes orosz támadás annak idején februárjában megindult északról, keletről, délről, de miután a logisztikai utánpótlása ezeknek a csapatoknak nem volt igazán tökéletes, hogy finoman fogalmazzunk. Ezért az északról és a délről jövő támadásokat az oroszok beszüntették, és koncentráltak arra a területre, ahol a lakosság részéről támogatásra számíthattak. Ez a lakosság részéről való támogatás az azt jelenti, hogy a Donbászban, vagyis a Doni szénmedencében, a Doni két területen, Luganszban, illetve környékén számíthattak a lakosság támogatására, hiszen ez a háború ez 2014-től folyamatosan folyt, tehát többé-kevésbé nagyobb áldozatokat, ilyen lappangó folyamatos konfliktus zónát jelentett Ukrajnán belül, ahol az orosz hatóságok igyekeztek, a hivatalos Moszkvára gondolok, fű alatt támogatást nyújtani a helyi, hát nevezhetjük őket szeparatistáknak, felkelőknek, aminek akarjuk. Szóval azok, akik nem voltak igazán megelégedve Kijevnek a központi hatalmával, és próbáltak egyfajta nagyobb önállóságot kiharcolni magának a régiónak, ami nem sikerült. És a Cérna az ugye az oroszoknál, a moszkvai vezetésnél 21 nyarán 22 legelejére szakadt el. És a harcok azok gyakorlatilag racionalizálódtak olyan szempontból, hogy csak és kizárólag ugye ezeken a Donbászi medencében, illetve az azzal szomszédos területeken, amit egyébként Oroszország utólag birtokba is vett, ezekre a területekre koncentrálódtak. Tulajdonképpen megerősítették egy kicsit a Krimnak a védelmét, de hát miután ugye az ukránok erőteljesen támadják a Krimfélszigetet, ugye az oroszoknak ki kellett onnan vonni gyakorlatilag, olyan tenger alatti drónokkal is egyébként ki kellett onnan vonni gyakorlatilag a hadiflottáiknak a nagyobbik részét, tehát azt nem tudják a tengeren igazán érvényesíteni azt a fajta fölényt, amivel mondjuk ők a Fekete-tengeren rendelkeznek, illetve korlátozottan tudják érvényesíteni. mert rakétatámadások, tengeralatti és szárazföldi drónokkal próbálják az ukránok az életüket ott nehézé tenni, és ez nagyjából sikerül is, hiszen a drónokkal való támadás az viszonylag olcsó hadviselési módszer. Ez az is bizonyítja, hogy az új orosz honvédelmi miniszter egyik fő feladatának Oroszországról a dróngyártást tűzte ki célul.
És hát a szakemberek is azt mondják, Géza, most ezzel az ukrán betöréssel kapcsolatban, amire hát Ady András külpolitikai újságíró itt a rádiónak nyilatkozva azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy betörés, nem nevezi ellen támadásnak vagy ellenoffenzívának, de hát, hogy azt írják a szakértők, a katonapolitikai és főleg katonai szakértők, hogy meglepő módon az ukránok olyan technikát használtak, ami tulajdonképpen eddig nem volt ennyire ismert, pontosabban azt, hogy drónokkal nyitottak utat a szárazföldi csapatoknak, előnyomulásnak. Tehát, hogy először előre küldték a drón flottájukat, az megtisztított folyosókat, és utána nyomultak, illetve a másik sajátossága ennek a hadműveletnek az, hogy amint az egyik hullám elfoglal egy bizonyos területet, beássa magát, vagy stabilizálja magát, és a következő hullám, a friss katonai erő foglalja el a rákövetkező zónát. Tehát, hogy igyekeznek valamilyen módon adagolni ezt az erőfeszítést. Kérdés, és itt nagy kérdés, pontosan amire te is utaltál, a logisztikai része, tehát, hogy meddig merészkednek. Ugye van olyan információ, hogy 40 kilométer, van, aki azt mondja, hogy több, itt is vita van, hogy most akkor 1000 négyzetkilométer, 800 négyzetkilométer került ukrán felügyelet, illetve ellenőrzés alá. Hogy látod ezt a inkább katonai szempontból ezt a novumot, újítást, hogy a támadás mikéntje hogyan is zajlik?
A sík terület nagyon ritkán lakott egészen Kurszkig. Kurszból az oroszok egyébként 74 ezer embert menekítettek eddig ki, tehát annyit vittek el a városból. Ez egy 400 ezeres lakosú, hát ilyen másfél-két nyíregyházányi lakosságú város a mai Oroszországnak a területén. Van a Gazpromnak, azt hiszem, itt egy elosztó állomása, plusz ott van nem messze az atomerőmű, aminek a megkaparintása az stratégiai jelentőségű lehet. De olyan nagy távlatot én ebben azért nem látok, mert ugye ez egy látványos eredmény, hiszen ugye tulajdonképpen Kurszkik, mint késsavajban tudnak előre haladni, nincsen semmi, ami megakadályozná őket. El tudják foglalni ezeket a stratégiai jelentőségű objektumokat, de hát azon túl nincs az ukrán hadseregnek akkora potenciája, hogy jelentősebb területeket tudjon Oroszországból elfoglalni. Az esetre biztos, hogy mondjuk a háború menetében ez egy teljesen újfajta színfoltot jelent, hiszen eddig az ukránok csak és kizárólag a saját területüket védték. Ugye a Krím-félsziget az egy különleges terület ebből a szempontból, hiszen ott az oroszok már 2014 óta berendezkedtek, és lényegében azt el lehet mondani erről a területről, hogy az tulajdonképpen etnikai szempontból is a sajátjuknak tekinthető, meg akkor is, hogyha a félszigetnek a 20%-a az ukrán nemzetiségű, ezek az ukránok a Krím-félszigeten, mint ahogy a Donbászban is az ukránok, oroszul beszélnek. Tehát a nemzeti tudatuk az ukrán, de részben a környezetüknek a hatására is, ugye a Krím-félszigeten ez kiélezett, hiszen ott 60%-os orosz többség van, van 20% ukrán, és a maradék 20% az meg a visszaszivárgó krími tatárok, akik ugye kétfajta etnikai csoportból tevődnek össze, de mára a tudatuk az egységesnek tekinthető, és a kétfajta szláv népességet, tehát az ukránt és az oroszt azt egymásra utaltát teszik ebben a térségben, mert ugye az ő szaporodási látájuk egészen más, mint a szlávoké. Itt nem csak az oroszok esete az, ami érdekes, hanem az ukránoké is, ugyanis mind a kétfajta szláv lakosság csökken méghozzá elég drasztikusan. Erről tudok adatokat is mondani, de most nem akarok. Ezért is tragikus egyébként ez a háború, amikor ugye ez a kétfajta nép feszül egymásnak, hiszen ugye a Brezsnyev korszak időszakában ugye ezek a nemzetek, a beloruszok és az ukránok, azok az oroszoknak a hátországát jelentették olyan szempontból, hogy az összes többi nemzetiséggel szemben, ugye ezeknek a népeknek több közük volt egymáshoz, ez azt jelenti, hogy a KGB-nek, a légierőnek, a rakétacsapatoknak és a páncélosoknak az állományában, a tiszti állományt is beleértve, nagyon sokan voltak közülük. Ezért van egyébként viszonylag jó képünk újabban a KGB-nek a működéséről, mert viszonylag sokan voltak közülük ukránok, akik ugye ennek a szervezetnek a működéséről viszonylag részletesen be is számolnak. Tehát táblatilag ez a fajta odacsapás az ukránok részéről, most nem azt mondom, hogy egy média hacket jelent, hiszen ugye katonai eredményei is vannak, valóban stratégiai jelentőségű bázisokat fenyegetnek az ukránok, de sok perspektívát én nem látok benne. Nem látom azt, hogy mondjuk itt a támadást azt folytatni tudják, hiszen ugye az ukránok a saját országukban problémákkal küzdenek az ukrán parlamentben. Én olyan rég, ugye a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a vezetője mondta azt, hogy ha van olyan az ukrán hadsereg katonái között, aki nem akar harcolni, azt engedjék el, az mehessen haza. Másrészt meg ugye az ukránoknál meglátták, illetve javaslatot tettek arra, hogy a zsoldot, a katonáknak az illetményét, akik a fronton harcolnak, az duplázzák meg. Oroszország szintjén a moszkvai főpolgármester kiegészítette az Ukrajnában harcoló és ott katonai szolgálatot vállaló kontraktnyikinak, tehát a szerződéseknek a bérét, ami azt jelenti, hogy hát ilyen 800 és 1 millió 100 ezer forint közötti összeget kereshetnek egy olyan országban, ahol a bér maximum az 70 ezer forintot jelent. Még Moszkvában ez valamivel magasabb, tehát ennek azért volt jelentősége, mert ott azért kevésbé lehet arra számítani, hogy a fronton megjelennek az oroszok, de megjelennek a fronton. Tehát megjelennek, elmennek Moszkvából, elmennek Péterváról is, piszakul nagy plakátokon hirdetik azt, ha valaki elmegy Pétervárra kétszer akkorában, mint amekkorát itt Magyarországon vagy Romániában megszoktunk, hogy gyere a hadseregbe harcolni, és ilyen 800 ezer forint fölötti havi illetményt biztosítanak azoknak, akik elmennek, és kockára teszik az életüket. És ez hat, tehát ez azt jelenti, hogyha zsoldosok, gyakorlatilag zsoldosokként jelennek meg az orosz katonák a fronton, akkor ugye a társadalomnak a lelki hangulata az a háborúval kapcsolatosan egészen más, mint Amerikában. Amerikában a katonák, akik zsoldosként szolgálnak a hadseregben, semmiféle szimpátiára nem számítanak a társadalom részéről, hiszen a társadalom azt mondja, hogy ez tulajdonképpen egy üzleti vállalkozás, jó, kerestek veled, a saját bőrötöket viszitek a vására, innentől kezdve, ha meghaltok, akkor ti vállaltátok annak a kockázatát, hogy ez a tény ez bekövetkezhet. És ha megvizsgáljuk azt, hogy Oroszországban ma a katonai hivatás az egyik legpresztízs telibb foglalkozásnak számít még mindig a veszteségek ellenére, az is furcsa egyébként, hogyha börtönviselt emberek mehetnek a frontra, és ugye fogságba esnek az ukránoknál, és amikor ugye fogolycsere van, akkor visszaadják őket, akkor nem mondják azt, hogy mondjuk rosszul cselekedtek akkor, amikor akár a testük megcsonkítása árán is harcba bocsátkoztak az ukrán hadsereggel. Tehát őszinték a katonák, illetve azok, akik ezeket a harci cselekményeket felvállalják. A riporternek a magna előtt ezt a közösségi médiában nagyon tisztán is pontosan végig és vissza lehet követni. Tehát én túl sok fantáziát nem látok abban, hogy az ukránok itt ezt a műveletet elvégezték a maguk részéről, viszont kétségtelen, hogy média szempontból egy teljesen új és sokkoló szint hoztak az orosz-ukrán háborúnak a történetébe, hiszen ez nem fordult elő, hogy Oroszország területén folytak volna a harcok. Részben az elkeseredésből is adódó, ugye, hogy a Donbászban nem tudnak eredményt elérni, illetve nagyon nehezen tudják az állásaikat is biztosítani. Másrészt pedig ugye média szempontból kihasználják annak az abból adódó lehetőséget, hogy erre korábban soha nem sikerült sort keríteni, hogy mondjuk az ukránok azok katonai szempontból győzelmet tudtak volna elérni az oroszokkal szemben. A saját területükön sem, hozzáteszem, bár az eredmények a Krimfélsziget esetében, meg hát abban a tekintetben is, hogy a déli meg az északi orosz támadást az sikerült rövid idő alatt még 2022-ben visszaverni, illetve elvenni az oroszoknak a kedvét, főként a logisztikai nehézségek miatt is, hogy mondjuk ott támadjanak. De kétségtelen tény egyrészt, ugye, hogy a Zaporozsia irányába is erre az ukrán erőknek a főparancsnoka hívta fel a figyelmet, hogy az oroszok támadást készítenek elő, várják onnan tehát az ukránok azt, hogy mondjuk az oroszok ott egy nagyobb fajta áttörés, a Donbász mellett, ugye, mert ez Zaporozsiától egy kicsivel délebre helyezkedik el, és a másik irány, ami nagyon érdekes és fontos lehet, ez az úgynevezett Novorosszia plánnak a megvalósítása, az a déli, tehát az Odessa térségéből, Odessa-Nikolaev vagy Mikolaev térségéből való támadás az oroszok részéről, ami egy régóta napirenden lévő feladat, a háborúnak kezdeti szakaszában fordult csak elő, és akkor utána ugye az oroszok felhagytak ezzel az irányjal, de a logikában benne van az, hogy ugye az úgynevezett Novorossziának tekintett területen, ugye itt az oroszok egyelőre nem támadnak, de most elképzelhető, hogy támadni fognak, nem csak Zaporozsiban, hanem esetleg a dél-ukrán területeken, amit ők Novorossziának, tehát Új-Oroszországnak neveznek. És ez azt jelenti egyébként, rendben van az óriási veszély, hogy Ukrajnát elvágják esetleg az egész Fekete-tengeri kijárattól, de ehhez erőteljesebb erőkoncentrációra, meg forrásokra van szükség. A kérdés az, hogy ezzel az oroszok rendelkeznek, illetve tudják-e úgy ütemezni a saját erőforrásaikat, hogy ez távlati szinten megvalósítható legyen, mert ez azért ugye a Moldvával való hát közvetlen szomszédságot, illetve a Nyesztermenti köztársaságot is jelenti, hiszen ott egy viszonylag nagyon szerény katonai erő van, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott a moldvai, vagy a moldovai...
Hát a transznisztriai...
Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy román adminisztrációnak olyan túl sok keresni valója nincsen. Be vannak tiltva gyakorlatilag a román nyelvű tanintézmények. Egyébként hozzáteszem, az ukránok és az oroszok között itt egyfajta szimbiózis valósult meg, tehát ugye a helyi románokkal szemben. Ugye ez is egy érdekes helyzet, és ugye ez egy állig felfegyverzett tulajdonképpen szovjet város. A Nyeszter mentén az egész áramszolgáltatását erőműveken keresztül biztosítani tudja az illető területnek, de külön csatornákon kapják egyébként a szénhidrogéneket az orosz hatóságoktól, amennyiben át tudnak itt jutni ezek a szállítmányok a helyszínre.
Felmerült a többi között a támadás indokai okán, hogy azért is izgalmas ez a kurszki zóna, mert hogy ott van legalább két olyan csomópont, ahol földgáz szállítmányok közlekednek, és hogy ilyen szempontból is stratégiailag fontos, de van egy olyan értelmezés ennek az ukrán lépésnek, hogy a tárgyalások, amennyiben bekövetkeznek, a tárgyalások idejére mindenképpen ezekkel az elfoglalt, vagy pillanatnyilag elfoglalt területekkel egyfajta hát erősebb pozíciót biztosítani, és a másik az, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat fele is jelezni, hogy íme egy ütőképes partnerrel van dolguk, ne lanyhuljanak tehát a nyugati támogatások.
Igen, csak ez egy kétélű fegyver, mert ugye az eszkalációhoz ugyanúgy hozzájárulhat, mint a tárgyalásokhoz, tehát hogyha arra gondolunk, hogy az orosz propaganda az direktben számol be az ukrán akcióról a televíziókban, és ezzel trakták gyakorlatilag az egész orosz lakosságot, akkor ezzel fel is lehet lázítani sokkal, de sokkal erőteljesebben az oroszországi lakosságot, és lehet a táborúnak a bázisát is bővíteni. Tehát veszélyes fegyver ez azért is, mert ugye most, hogyha elzárják a barátsági olajvezetéknek azt a fajta elosztóját, ami Kurszkban megtalálható, vagy Kursznak a közvetlen közelében megtalálható, akkor ugye tulajdonképpen maguknak rúgnak egy gólt az ukránok ezzel az akcióval, mert ugye a tranzitdíjon keresztül elvágják magukat azoktól a bevételektől, amelyeket megkapnak. Ráadásul az látni lehetett, hogy most lehet, hogy Szlovákiát, Magyarországot, illetve Ausztriát, ezek az akciók, ezek sújtják valamilyen szinten, de hát ugye megvan egyrészt ugye az, hogy ugye a Gazpromot hogyan lehet kikerülni ebből a szempontból, ez technikai kérdés. Másrészt meg ugye a helyzet az az, hogy Európa bebizonyította, hogy mondjuk az oroszokat ki lehet kerülni a szénhidrogének tekintetében. Tehát most, hogyha ezt a három államot, amit az imént említettem, ez egy kicsikét poroljár, hiszen a finomító rendszerek azok 3-4 évet vesznek igénybe, hogy mondjuk másfajta olajra lehessen beállni, és rövid távon nagyon megnehezítik például Magyarország életét is. De hosszú távon tulajdonképpen elvágják magukat azoktól a forrásoktól, amelyek direktben érkeznek, és megdrágítják az egész világpiacon ismét a kőolajnak, illetve a földgáznak az árát. Tehát lehet persze ezt, mint stratégiai lépést értékelni, de megvan a másik kétségtelen hátránya is ennek a lépésnek, hogy csak rontják a tárgyalási pozíciókat, hogyha szabad így fogalmazni. De hát nem tartunk a tárgyalásoknál. Ugye az oroszok győzni akarnak, az ukránok energiái azok kimerülő félben, nehezebb az ő dolguk, de ha most a zsoldosoknak a bevetését az ukrán központi kormányzat fontolóra veszi, illetve megteszi azt a lépést, hogy mondjuk mehessenek oda és harcolhassanak, akkor a háborút ezt ki lehet tágítani a végtelenségig. Most, hogyha csak a az F-16-osoknak, a vadászpilótáknak a alkalmazására gondolunk, akik ugye az iraki háború után tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nyugdíjba vonultak, de a repülőgépeknek a használatát hát az ukrán pilóták közül nagyon kevesen sajátították el, tehát hogyha a légierőt az ukránok be akarják vetni, illetve használni akarják a saját országuknak, a saját területeiknek a felszabadítása, vagy a visszaszerzése, a elveszett területeiknek a visszaszerzése érdekében, akkor ezt másként hatékonyan, rövid távon legalábbis nem tudják megoldani csak és zsoldosoknak a felhasználásával. Ehhez természetesen kell a nyugati támogatás, hogyha az elapad, akkor dologról szó nem lehet, de hogyha nem apad el, akkor ugye a helyzet az az, hogy a háborút így lehet folytatni, így lehet eszkalálni, hogyha úgy teszem, hogyha még Ukrajna keretei között is, mert ott egyelőre ott pusztulnak, főként az ukrán és az orosz erők, ott vannak nagy összecsapások. Ezt a mostani akciót, ezt nem lehet annak tekinteni, hogy itt túlságosan sok áldozata lett volna ennek az ukrán támadásnak. Ez azért is volt egyébként rossz, hogy onnan nem várta senki. Tehát az orosz nyugati határok azok mindvégig ilyen síkságokon keresztül tartanak, nincsen természetes akadály, ahol be lehetne rendezkedni védelemre. Ez látszott egyébként a drónoknak az alkalmazásánál is. Persze, meg lehet akadályozni, hogy a drónokat bevessék, de olyan ára van a rakétáiknak, amivel egyszerűen nem éri meg. Tehát egy géppisztolyjal le lehet szedni gyakorlatilag egy drónt, illetve hogy az ember ügyes, akkor ugye ezek viszonylag lassan repülnek, de ez azt jelenti, hogy 200-300-400 km/órás sebességgel, de ha tömegesen alkalmazzák őket, akkor ugye ezek közül bizony átcsúszik a védelmi hálón valami, és erre az orosz légvédelem, illetve az orosz védelmi potenciál nem volt felkészülve. Tehát csupa olyan új jelenséggel találkozunk a háborúra, ami szokatlan, hiszen ezek az úgynevezett határvédelmi részei az oroszoknak nem itt voltak kialakítva, hanem jóval nyugatabbra. Gondoljunk Kárpátaljára, a lengyelekkel és a Csehszlovákiával való egykori határa. Lejjebb nem gondolt rá senki, hogy mondjuk ilyesmire szükség lehetne, és a második világháborúnak a tapasztalata is azt mutatják, a nagy térségeken viszonylag gyorsan mozgó frontvonalak, hogy a terület földrajzi szempontból akadálymentesen vehető birtokba, hogyha az embernek megvan hozzá a kellő haditechnikája. Hozzáteszem, az ukránok itt most Atakamszokat vetettek be a drónokon kívül, amiket említettél.
1943. júliusában 9 napig zajlott a páncélos csata, ez a elhíresült Kurszki csata, ez a beavatkozás, az ukrán támadás is már bőven a 6. napját letudtuk, és valószínű, hogy nem áll meg, nem úgy tűnik, hogy visszavonulnának. Tehát, hogy mi lesz ennek a kifutása?
Hát a stabilizálni tudják magukat mondjuk ezen a területen, ezen az 1000 négyzetkilométeren, amit mondanak, az is maga a csoda szerintem.
Az, hogy közben foglyokat ejtettek, hogy ezt kommunikálták, ez média és propaganda szempontjából mit jelent? Emeli az ukrán morált, mint ahogyan azt több elemző is fejtegeti, hogy ez hát egy korty levegő az egyre elkeseredettebb vagy elfásultabb ukrán haderő számára?
Hát persze, hogy ne. Ez a hatás, ez kétségtelen. Hát ezért csinálták. Ezt nyilván kitalálták rendesen azok, akik az elnöknek a környezetében vannak, hogy körülbelül mit lehetne csinálni. Felmérték azt, hogy mondjuk mire képesek az oroszok. Ismerik ők egymást ám, tehát a saját gyengéiket is. A szovjet hadsereg kötelékében együtt harcoltak, tehát ugyanabból a fából vannak faragva. A filozófiájuk, a gondolkodás mondjuk is ugyanaz gyakorlatilag. Tehát az ukránok és az oroszok néhány dologban elég jelentősen eltérnek egymástól, tehát a tulajdonhoz való viszony, a hétköznapi erkölcsökhöz való viszony tekintetében is sok ponton, de sok ponton megegyezik. Tehát a magyar közönség biztos, hogy nem fog tudni különbséget tenni, mint ahogy nem is tud különbséget tenni a kétfajta népesség viselkedése között, de hát azok, akik egy kicsit jobban ismerik, azok tudják azt, hogy mondjuk az Ukrajnában például ismeretlen volt ez a fajta mondjuk így, hogy falu közösség, ami az oroszoknál meghatározó és jellemző volt. És ebből adódóan ugye a magántulajdonhoz való való viszony, illetve a kezdeményezőkészség az ukrán parasztság részéről is egy egészen másfajta mentalitást és hozzáállást jelent, mint az oroszoknál. Tehát az oroszoknál ez a fajta kollektivista szemlélet, ami a II. Világháborúban is kiválóan megnyilvánult és jellemző volt, és egyébként meg is adta a Vörös Hadseregnek azt a fajta, mondjuk így, hogy egységes viselkedését, amit ugye az oroszok nagy számarányából adódóan szavatolni tudott, az ugye az ukránoknál azért kevésbé jellemző, viszont az ukránoknál a kezdeményező készség meg az, hogy mondjuk egy hosszantartó partizánháborút tudtak kivitelezni gyakorlatilag 1945 után, amiről csak azért nem tudunk, mert erről nem volt szabad beszámolni, tehát azt nem tudja senki Magyarországon sem, hogy mondjuk ott egy nagyon kiterjedt partizán tevékenység zajlott, főként Ukrajna nyugati területein, és ez ugye 1951-1952-re, tehát a legvadabb diktatúra éveiben történt, amikor nagyon könnyen kerülhetett valaki a gulágra, és nagyon sokan kerültek egyébként az ukránokra. 100 000 számra kerültek az ukránok közül Szibériába, meg máshova a Szovjetunió távolabbi területeire is.
Mi akadályozza meg őket, hogy újabb, máshol tervezett betöréseket is végrehajtsanak? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig...
Az oroszokat, vagy az ukránokat?
Az ukránokat.
Hát elég, ha védekeznek. Tehát, hogyha a védekezést azt eredményesen meg tudják szervezni, az bőven elég ahhoz, hogy mondjuk ott minden rendben legyen.
Másik kérdés pedig az, hogy az oroszok mit tanultak ebből, vagy mit gondolsz, hogy hogyan fognak reagálni, hiszen itt akkor a katonai elhárítás és felderítés vizsgázott le egyrészt, másrészt pedig ők hivatalosan azt nyilatkozták, hogy az északi hadsereg csoport egységei ott állomásoznak, ott vannak összevonva ebben a térségben. Erre meg kiderült, hogy tulajdonképpen határőrök vannak, sorállományban levő aránylag kiképzett katonák, és talán még az Ahmad egységeiből néhányan, tehát távolról sem az a haderő, amit gondolom, hogy a Kreml fele jelentettek a helybeliek.
A Wagner csoportot Belorussziából próbálják bevonni egyébként a harcokban, most úgy tűnik, hogy sikerült is mozgósítani, tehát ez, hogyha most ott oda irányítják a frontnak a vonalaiba, akkor ők lehet, hogy tudnak valamiféle, mondjuk így, hogy ellenállást komolyabbat kifejteni, illetve tanúsítani, de a helyzet az, hogy mondjuk ez a váratlanság, tehát a meglepetés szintjével azonos akcióról van szó az ukránok részéről. A meglepetést azt ugye egyszer lehet okozni, és utána ugye az ellenség fel fog készülni annak az elhárítására, illetve megtanulja azt kezelni. Tehát olyan sok perspektívát éppen ezért én ebben nem látok, és azt mondom, hogy ha mondjuk ott az állásaikat az ukránok ki tudják alakítani, tehát csak pusztán tartani tudják ezt a területet, na akkor lesz ennek a fajta koncepciónak, hogy mondjuk ez tárgyalási alapot jelenthet az oroszok felé valamiféle létjogosultsága. De hát nagyon messze vagyunk ettől. Nagyon messze vagyunk ettől. Egyelőre, amit mondjuk így, én most végeztem egy ilyen decemberi kutatást, a orosz meg az ukrán társadalmi médiában megjelent posztokon keresztül vizsgálva benne ugye a televíziós szerepléseket, a hivatalos televíziós szerepléseket orosz részül is, és abban azért érződik az, hogy mondjuk ezt a fajta konfliktus zónát, amit ugye Donbásznak, illetve attól délre Zaporozsjeként ismerünk egészen a Krimfélszigetig, ott ezt a fajta mondjuk kicsi konfliktus zónát, annak a csökkentését azt célul van, aki már kitűzte. Tehát ezen gondolkodnak folyamatosan. Tehát az olyan főpropagandisták, mint Margarita Simonyán részéről is ugye megfogalmazódott egy-egy ilyen mondat, hogy hát miért ne lehetne ott mondjuk adott esetben népszavazást tartani arról, hogy ezek a területek, ezek hová tartozanak, hogy ezek a területek nem akarnak Oroszországhoz tartozni, akkor nincs rájuk szükségünk, és ez korábban azért elképzelhetetlen volt. Tehát itt a dolognak az igazi rákfené az, hogy mondjuk ezek a konfliktusnak mi lehet a vége. Hogyan lehet ezt a konfliktust lezárni, milyen fajta módszerrel tudunk oda menni, mert ugye eddig gyakorlatilag az orosz, illetve korábban a szovjet politika a status quo orientált volt. Vizsgáljuk ezeket a fő propagandistákat, akik most a háborúnak az elszánt hívei a televíziókon keresztül Oroszországban, akkor ezek azt mondták, hogy hát semmi semmi szükségünk nincs, nem csak a Krím-félszigetre, hanem Szevasztopolra se, és hogy a határoknak a megváltoztatása az egy konfliktus gócot jelent, az nem csak Európában, hanem az egész világon is. Ehhez képest most egy teljes mértékű ellentétes álláspont az, ami érvényesül, ami arról szól, hogy ugye ezeket a területeket is így is jelennek meg a könyvek, én nekem is most sikerült beszereznem egyébként Moszkvából legalább kettőt, ami direktben erről ezzel foglalkozik. Ez az úgynevezett Novorosszia, vagyis Új-Oroszország koncepció, amiben ugye ezt a fajta, mondjuk így, hogy kelet-ukrán és dél-ukrán területeket, ezt egy ilyen külön tartományá alakítanák, és még az is lehet egyébként, hogy autonóm vagy kvázi függetlenséggel rendelkező. Ez is benne van egyébként az orosz gondolkodók nyúlt agyában, hogy nem biztos, hogy ezt közvetlenül Oroszországhoz kellene csatolni. De ezek átmeneti dolgok, hiszen ugye a területeknek a státuszát azt fogja eldönteni, hogy a háborús harcoló felek, azok miből mennyit tudnak lecsípni, illetve a hátország, ami közvetlenül támogatja őket, az mennyire támogatja. Úgyhogy a második világháborús tapasztalatokat, akár a magyar tapasztalatokat, itt az 1938-as Felvidékre, vagy az 1940-es Észak-Erdélyre gondolok, tehát a két bécsi döntése, akkor ott ugye tudósok álltak a tervező asztalnál, és ugye a már megelőző éveknek a tapasztalata alapján lényegében a helyi lakosságnak a direkt megkérdezése nélkül, mint ahogy ez az első világháború után programban volt véve, döntöttek. És a tömegtámogatás az lényegében ezeken a területeken, ha megnézzük a filmhíradókat, akkor látszik, hogy milyen volt a döntésekkel kapcsolatosan. Na most ugye itt az az érdekes, hogy itt most háború zajlik, ugye ott vannak helyi lakosok. Ezek a helyi lakosok érdekes módon lehetséges egyébként, hogy ukrán többségűek, mondjuk az identitásukat tekintve, de a nyelvüket tekintve nagyon sok esetben oroszok. Tehát nem véletlen, hogy a Putyin azt a fogalmat használja, hogy ruszkimi, orosz világ. Nem mondja azt, hogy ezek a területek, ezek oroszok, mert ugye van, ugye a régi Ukrajna területén élt 9 millió effektíve olyan orosz, amelyik masszívan ugye mély orosznak tekinthető, mert hiszen ugye a személyi igazolványában, hogy az úgynevezett belső útlevelőben az volt beírva a nemzetiségébe, hogy ő orosz, és ez nem véletlen. És az ukránoknak meg az volt beírva, hogy ukrán. De az anyanyelvük, amit ugye a belső személyi igazolvány, az úgynevezett belső paszport, ez ugye a Szovjetuniónak a szövetségi állam jellegéből következett, hogy így kellett elnevezni a személyi igazolványt, hogy belső útlevél, mert volt a külső útlevél, amit külföldi utazásokhoz használtak, és a belső útlevél az pedig ugye, amit az ország területén belül, és ebbe bele volt írva a nemzetiségük, és ugye az illető az vagy az apját, vagy az anyának a nemzetiségét választhatta, ezt eldöntötték a szülők már a születés pillanatában, hogy milyen lesz az illető, tehát itt nem volt meg az a hókusz-pókusz, ami a titói Jugoszláviában, hogy valaki beírhatta azt, hogy mondjuk jugoszláv, tehát nem volt ilyen, hogy szovjet állampolgárság. Biztos, hogy lett volna egyébként olyan, aki ezt iratja be a személyi igazolványába. Tehát a Szovjetunió ilyen szempontból lényegesen etnocentrikusabb államnak számított, azaz többet örökölt a 20-as éveknek a korai szovjet politikájában, ez megőrződött mindvégig, annak ellenére, hogy látunk jeleket arra, hogy egy előteljes oroszosító politika zajlott le. Főként egyébként hozzáteszem, hogy a szláv köztársaságok tekintetében, tehát Belarusra és Ukrajnára gondolok, főként a 60-as évektől kezdődően, tehát a Brezsnyev korszaktól kezdődően. De megnézzük a mai putyini vezetést, akkor azt látjuk, hogy elképesztő nemzetiségi sokszínűség uralkodik, amit ugye a Brezsnyev korszakban el se lehetett volna képzelni. A Brezsnyev korszakban majdnem csupa orosz volt az elit, hogy a döntéseket meghozó szovjet vezetésnek a részes. Oroszabb volt, mint bármikor korábban. A mai putyini vezetés az nemzetiségi eredet szempontjából nagyon sok szintet, akár a Sojgura gondolunk, akár a Putyinra magára, aki ugye egy vesze nemzetiségű is, de megnézhetjük a többieket is. Vannak köztük udmurtok, hogy a levált nemzetbiztonsági tanácsnak a volt titkára, az például udmurt volt, de ezek mind a Szovjetuniónak az aktív hívei és a szovjet birodalmi gondolatnak azt is hozzáteszünk. Tehát nagyon furcsa helyzet adódik, hogy ugye származásukat, etnikai hátterüket tekintve, ugye ezek az emberek más nemzetiségűek, kinézetre is hozzáteszem, de filozófiájukat és ideáikat tekintve az egykori Szovjetuniónak, a szovjet birodalmiságnak a hívei, amiben benne van természetesen az oroszosító politika is.
És hát benne van az is, ugye, hogy ez az expanzív, vagy legalábbis katonapolitikai szempontból az ilyen típusú konfliktusokat is felvállaló doktrinának a érvényesítése. Gecse Géza, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Hát várunk még, alszunk még itt a jó pár száz kilométerre néhányat arra, hogy végül kiderüljön, hogy ez a betörés, ez milyen jelzővel fog tankönyvekbe bekerülni. Valószínű, hogy a 43-as tankcsata is, amelyről ugye a történészek megint azt mondják, hogy majdnem döntetlen volt, mert van olyan vélemény, hogy hát Hitlernek kellett volna erőltetni az áttörést, tehát ott volt a szicíliai partraszállás, és ez tulajdonképpen 13-án, július 13-án arra késztette a Führert, hogy visszavonulott fújjon hivatalosan is. Meglátjuk, hogy ez esetben a szicíliai partraszállásnak mi a jelenlegi alter egója. Köszönöm, Gecse Géza, hogy itt voltál velünk.
Ez a Tetőterasz.